Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, megismerhető lesz az éjszakai állatkert Miskolcon, újabb különleges attrakcióval gazdagodott Széphalom, átadták a meseutat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Közel 500 000 euróból egy az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásával megvalósuló akcióterv részeként turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Zemplén vármegyei önkormányzat az MTZ-e juttatott közleményében. Az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. A Make GMR Great Again elnevezésű akcióterv infrastruktúrális fejlesztéseit az úgynevezett Hashtag Gemer 2 projekt keretében valósítják meg, aminek három fejlesztési pillére a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csak nem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogató élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A fejlesztések célja, hogy az Edelényi Kastélysziget hosszú távon is versenyképes, modern és élményközpontú kulturális attrakcióként járuljon hozzá a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez. Az akcióterv teljes költségvetése meghaladja a 3 800 000 eurót, amelyből az Európai Unió több mint 3 000 000 euró támogatást biztosít. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be. Egyedülálló nyáresti programra várja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án péntek este 7 órától, ahol az érdeklődők az intézmény egy teljesen új éjszakai arcát ismerhetik meg. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetés lesz, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A rendezvényen emellett kiemelt szerepet kap az edukáció is, a Nem szeretem állatokkal való találkozás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a sokszor félreértett vagy elutasított fajokat, például a hüllőket és más különleges élőlényeket. A részletekről Darvas Katalin zoopedagógus adott tájékoztatást.
Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy esti program, 19 órától egészen 23 óráig várjuk a látogatókat, és hát mindenkit igazából sok szeretettel várunk, aki szereti az állatokat, szeretne egy különleges esti programon részt venni, vagy akár finom borokat, vagy finom falatokat kóstolni, mert most olyan programmal készültünk, amilyen eddig még nem volt az állatkertben. Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, körbe megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe, és ilyenkor nagyon sok állatunk ekkor mutatja meg az igazi arcát. Nagyon sok éjjel aktív állatunk van, úgyhogy elsősorban ők lesznek akcióban, velük is lehet találkozni, illetve számos egyéb programmal is készülünk. Eljön hozzánk a Herman Otto Múzeum, akik különleges világító ásványokkal és kövületekkel készülnek, és lesz egy makrofotó bemutató is, Szabó Gergő makrofotósnak a kiállítását lehet megnézni, és az érdeklődők akár a makrofotózást is kipróbálhatják. Már itt rögtön az állatkert bejáratánál lehet, ha nem szeretem állatokkal találkozni, ugye ez egy igazán különleges program, itt testközeli kapcsolatba lehet kerülni különböző kígyókkal, gyíkokkal, ízeltlábúakkal, kétéltűekkel, úgyhogy aki szeretne egészen közelről megismerkedni ezekkel a különleges állatokkal, akkor annak is lehetőséget biztosítunk erre. Vannak olyan állatok, amit adott esetben kézbe is lehet venni, úgyhogy érdemes már itt az állatkert elején megnézni a nem szeretem állatainkat. De lesz tapogatózó is, ahol pedig különböző állati alkatrészeket lehet szintén kézbe venni, agancsokat, koponyákat, különböző tojásokat, tollakat, szőröket, bőröket, úgyhogy tényleg itt egészen foghatóvá válik az állatkert ezen a két programunkon. És azért, hogy senki ne maradjon éhes vagy szomjas, ezen az estén kitelepül hozzánk a gajdó, akik finom falatokkal készülnek, és két pincészet is a vendégünk lesz, úgyhogy szomjasak sem maradunk, nem csak borokat, hanem akár üdítőket is lehet majd vásárolni. Ugye elsősorban az éjjel aktív állataink lesznek porondon, meg lehet majd nézni a perzsa leopárdjainknak a látványetetését. Ugye náluk még nemrég ott élt a kölykük, akik már azóta felnőtt és elköltözött tőlünk, úgyhogy az elmúlt években a perzsa leopárdjainkat kihagytuk az esti programokból, de az idei évben ők is akcióba lendülnek. Természetesen nem maradhatnak ki a szibériai tigriseink a sorból, de meg lehet majd nézni az oroszlánoknak a látványetetését, a mosómedvéket, és a gyűrűs farkú makikat is, és természetesen Dorka és Borka az európai barna medvéink, akikre minden etetésen lehet számítani, hogy valami igazán különleges produkcióval készülnek. Mi szeretnénk mindenkihez egy picit közelebb hozni a természetet, ugye ez egy nagyon fontos feladata az állatkerteknek. Minden látványetetésnél meg lehet közelebbről ismerkedni az állatokkal, van egy rövid előadás is az állatokról, az ő természetvédelmi helyzetükről, élőhelyükről. Ugye nem szeretem állatokat is, nagyon sokan itt legyőzik a félelmüket, úgyhogy mindenképp ez a célunk, hogy egy picit közelebb kerüljenek az állatok az emberekhez, és így a természetvédelem is talán egy picit fontosabbá válik mindenkinek a hétköznapjaiban is.
Újabb különleges attrakcióval gazdagodott Széphalom, átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrég átadott meseútról Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
Gyakorlatilag a ihletet a hétmérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseútat, a Széphalmi meseútat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik jönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére.
Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomásot egy mondókával találkoznak a gyerekek. És hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne. És hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.
Elrendelte a Miskolci járásbíróság annak a két férfinek a letartóztatását, akik a megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya az MT-vel. A két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott egy budapesti telephelyen, ahol június közepén egy hatósági intézkedés során az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5000 doboz füstszűrős cigarettát találtak, a termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint. A vádlottak cselekménye bizonyítottság esetén költségvetési csalás minősített esetének megállapítására alkalmas, amelynek büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. A szankció súlyossága okán a bíróság álláspontja szerint a két férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a tanú befolyásolásával vagy tárgyi bizonyítási eszközök eltüntetésével veszélyeztetnék a bizonyítást, áll a közleményben. A bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, a végzéssel szemben ők és védőik fellebbeztek. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 23-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 540 előadás és 127 ezer néző, valamint számos sikeres produkció tette színessé a Móricz Zsigmond Színház 2025-26-os évadát. 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben. Ízek varázsa és kézműves csodák várták a látogatókat hétvégén a Gyöngyösi Orci Kertben. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Több mint 540 előadás, 127 ezer néző és számos sikeres produkció tette színessé a Móricz Zsigmond Színház 2025-2026-os évadát, melynek záróünnepségét a napokban tartották. A Nyíregyházi Teátrum országos viszonylatban is kiemelkedő eredményeket mutathat fel. Minden előadás teltházzal ment. Kirják Róbert, a színház igazgatója szerint az idei esztendő kihívásai ellenére is egy kiváló évadot tudhatnak maguk mögött.
Ha az egész évadot nézem, szinte minden előadásra mondhatom, hogy kiemelkedő volt, mert az össznézettségünk a 102%-ot elérte nagy színpadon a saját előadásainknál. De ha azt nézzük, hogy 547 előadás és 127 ezer néző egy évad alatt, szerintem ezeket a számokat se kell sokáig magyarázni. Külön-külön is, ha nézzük az előadásokat, csupa pozitív visszajelzés jött hozzánk, úgyhogy magasra tettük a lécet, bízunk benne, hogy a következő évadban ezt fogjuk tartani.
A színház egyik legnagyobb elismerését, a Móricz díjat, ezúttal Horváth Margit kaphatta meg, aki már 25 éve tagja a társulatnak. A színművész úgy fogalmazott, nagyon hálás az itt töltött elmúlt évtizedekért.
Maximálisan ők a családom. Ők azok, akik úgy ismernek, amilyen vagyok. Tehát minden rossz tulajdonságommal együtt is el is fogadnak. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan közönség. Tehát 25 év, az nagyon sok idő. Nagyon. Ahogy elkezdtem, tulajdonképpen azért itt váltam prózai színésznővé is, ha mondhatom így. Tehát, hogy itt azért, igen, család, ez a legjobb szó rá.
A teátrum kulturális szempontból kiemelt szerepet tölt be a város életében. Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a színház fontos találkozási pontot jelent mindenki számára.
A kultúra az önmagában az azonosságtudatunk szerves része, egy összekötő elem itt Nyíregyházán is. Na, ezen belül a színház meg évtizedek óta egy központi helyet foglal el. Azért is mondhatom ezt, mert jövőre 45. jubileumi évadja lesz az önálló társulatnak, és hát azért is, mert az eredmények, a számok is ezt igazolják, nőtt a bérletesek száma, nagyon sok teltházas előadás volt, lesz is nyáron is, és ami külön jó, hogy a fiatalok közt is, hát sikeres a színház, jönnek, sok bérletes van, meg azon kívül is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulturális helyszín és egy találkozási pont is nekünk nyíregyházaiaknak.
No. 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben július 6-a és 8-a között. A tervezett programokról Gonda László szervezőt, zongorista előadó művészt hallják.
Július 6-a és 8-a között találkozunk a közönségünkkel, várjuk sok szeretettel. Széchenyi utca 16 előtt a Krakerház, szabad téren lesz, első esetén bent az épületben, és utána keddi napon szintén, szerdán viszont a Kisdobó téren fogunk találkozni. Viszont még néhány olyan dolog, hogy mindig voltak kiegészítő programjaink is, például volt fotókiállításunk, ültettünk fát Szepesi Gyuri bácsi emlékére, Szepesi György volt zeneiskola igazgató, volt mesterem, folyamatosan emlékszünk rá, és még egy dolog, hogy édesapám tavaly elhunyt, és ő is egy kiváló gitáros volt, Heves megyében jegyzett vendéglátós volt, tehát most már egy picikét az ő halála után összefonódnak ez a lelkület, Gyuri bácsi emlékezés, édesapám emlékezés. Ez egy különleges, volt már tavaly is, és azt gondolom, hogy az ő emlékét folyamatosan a városnak őrizni kell, olyan meghatározó egyéniség volt, nem csak a városban, hanem az egész Heves megyében, hogy ő biztos, hogy örökre fönn fog maradni, és ezért például fát ültettünk, emléktáblát helyeztünk el, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy könyv is jelent meg az ő életéről a Fregoli sapka címen, és lesz a rendezvény nyitónapján, július 6-án lesz egy koszorúzás is, ahol Gyuri bácsi lakott, ott egy emléktáblát helyeztünk el a Szálloda utcában, és 17 órakor azt majd megkoszorúzzuk.
Ízek varázsa és kézműves csodák voltak hétvégén a Gyöngyösi Orci kertben. Második alkalommal szervezte meg a rendezvényt a Mátra Kapuja Egyesület, ahol közel 40 kitelepülő árus és alkotó mutatta be termékeit, nem csak a környékről. Voltak, akik Balassagyarmatról, vagy éppen Erdélyből érkeztek. A rendezvény részleteiről Bús Árpád Zsoltot, az Egyesület elnökét hallják.
Tavaly indítottuk útjára az Ízek és kézműves csodák kampányát, így fogalmazok. Ennek keretében 12 helyi alkotót terveztünk bemutatni a social médiába, a mátrakapuja.hu-n kisebb-nagyobb interjú keretében. Olyan helyi alkotókat, mint például Molnári Baját szerintem nagyon sokan ismerik, Gyöngyösön korongozik, de kevésbé mutatja be a tevékenységét ezeken a felületeken. És amikor ezzel így elindultunk, és így bemutattuk, közzétettük, akkor rögtön jött az ötlet, de hogy jó lenne, hogyha személyesen is lehetne ezekkel az alkotókkal találkozni. És így tavaly augusztus elején megszerveztük a Mátra Múzeumban a Ízek kézműves csodák vásárát, ahol jelen voltak a helyi alkotók. És azt vettük észre, hogy nem csak 12 alkotót mutattunk be, hanem már a tavaly közel 20 kitelepülőnk volt, és lényegében innen indult az egész. Nagyon pozitív volt a fogadtatás az alkotók részéről is, de maga a városlakók részéről is. Tehát még mind a mai napig, és most például egy kis kulisszatitok, a mátrakapuja.hu-n kiírtuk, hogy egyébként eper termesztéssel sem foglalkozunk, méhészeti tevékenységgel sem, de szörpöket sem gyártunk, mert hogy mindenki elkezdte rajtunk keresni a terméket vagy az alkotót, most már az alkotók elérhetőségét is publikussá tettük az oldalon, úgyhogy valóban ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, de maga a vásár után is mi rögtön eldöntöttük a tavaly, hogy ebből szeretnénk hagyományt teremteni, és idén is meg fogjuk szervezni, ami meg is valósult végül is. A helyszín az ugyanaz volt, időpontban különbözött, ugye a múzeumok éjszakájával egybekötve a két rendezvény egymással párhuzamosan, de mégis szorosan kapcsolódva szerveztük meg. A közel 20 kitelepülőhöz most azt mondom, hogy közel 40 kitelepülőnk volt az idén. Különböző helyszínről érkeztek, ugye a Balassagyarmatot, vagy akár Csíkszeredából itt volt egy csoki készítő hölgy. Valóban azt látom, hogy országhatáron túlról, megyehatáron túlról is érkeztek, Nógrád megyéből, 60-ból, Boldogról, és ezt így jó volt látni. Más volt, annyiban volt másabb idén, nem csak az, hogy koordinálni kellett a több kitelepülőt, hanem sokkal színesebb volt, én azt gondolom, mind a kézműves alkotók részéről a felhozatal, ékszerek, bögrék, táskák, kézműves termékek, de mind a gasztronómiai élmények is, tehát most lehetett csilit kóstolni, fűrtojásból készült különböző kuriózumokkal voltak kint kitelepülők, szörpök, teafüvek, tehát én azt gondolom borok, tehát hogy valóban szélesedett a paletta ilyen értelemben.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Tennyek Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Tennyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Ternyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Évát, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatóját hallják.
1921-ben az akkori egri érsek, Szbrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke.
A legfontosabb egy iskolának a lelke az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztus nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
Beszéde végén Lóczi Tamás az iskola tárgyi és szellemi értékeinek megbecsülésére hívta a tantestületet és a diákokat, majd megáldotta az épületet. Az Egri Főegyházmegye támogatásával került sor tehát az 1927-ben épült iskola homlokzatának, valamint tetőszerkezetének felújítására. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri Főegyházmegye papjai Gladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósedep plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leópápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhetés paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jászalsó-Szentgyörgyön és Jászapátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát. Emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplán papi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A Szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, ha a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A Szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért, kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögötte álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészen kúti nemzeti egyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a részvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes, Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapatától. Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén, így az újpestiek szerezték meg a bajnoki címet. Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. Két padel és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacustól. A labdarúgó szerződése nyáron lejár, melyet nem hosszabbítanak meg a felek. A tízszeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a Sparihoz, és meghatározó tagja volt az NB2-ben bajnoki címet szerző együttesnek. Sok emlékezetes gólt szerzett, volt, hogy a középkezdés után félpályáról talált be, és összesen 76 mérkőzésen lépett pályára nyíregyházi mezben, melyeken 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A másodosztályban 11 találatával és 10 gólpasszával oroszlán részt vállalt a feljutásból. Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén, ezzel 3-1-re nyert az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, és megszerezte a bajnoki címet. Lovas Norbertet, a nyírségiek vezetőedzőjét hallják.
Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak, hosszú volt a szezon, nagyon nagy gratula nekik, mert rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik. Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt, és nagyon sok feszültség van bennem. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
Most pedig Németh Pétert, az Újpest vezetőedzőjét hallják.
Nagyon sokat dolgoztunk érte, és úgy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. A rangos szakmai szervezethez Kazincbarcika is csatlakozott, az erről szóló nyilatkozatot Szitka Péter polgármester írta alá a kétnapos eseményen. A rendezvényen az ágazatban dolgozó szolgáltatók közti tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. Kántás Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
Azért is bír különös jelentőséggel a mai időkben egyébként ennek a szövetségnek a munkája, mert az elmúlt 30-35 évben létrehozott, és az elmúlt évekig egyébként hatályban lévő jogszabályok teljesen átalakultak. Gyakorlatilag a nulláról egy teljesen új jogszabályi környezet alakult ki a létesítéshez is és a működéshez is, és különösen egy új tag számára, akinek ráadásul egy vadonatúj létesítménye van, azt gondolom szakmailag mindenképpen tudunk olyan iránymutatásokat, illetve szakmai támogatást nyújtani, ami a biztonságos létesítmény üzemeltetés mellett egy olyan létesítmény gazdálkodáshoz a kapcsolódó kérdéskörben is tud támogatást adni, ami egyébként az üzemeltetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelenti.
A szakmai szervezet évtizedek óta nyújt érdekképviseletet tagjai számára, lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagok az ágazat működésével, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseiket megvitassák és tapasztalatot cseréljenek. Az elnök hozzátette, az elmúlt időszakban számos esetben tudott érdekérvényesítő szerepével fellépni a szövetség, amikor akár egyes tagoknak tudtak szakmai segítséget nyújtani, vagy általában véve a közösség érdekeit tudták képviselni a döntéshozó szerveknél. A testületi ülés előadásokkal kezdődött, szó esett a hazai fürdők digitális megújulási lehetőségeiről, a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételekről és tervezési megoldásokról is. A rendezvényen a vízi komplexum szakmai vezetői is részt vettek. Halász Bélát, a Kazincbarcikai vízi komplexum műszaki divízió vezetőjét hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a Fürdőszövetség konferenciáján, hiszen ez konferencia is, nem csak közgyűlés. Hát itt a tagfelvétel mellett szakmai tapasztalatcserére is van lehetőség, Különösen fontos ez, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a műszaki működésünk is meg legyen támogatva, és nálunk nagyobb, vagy velünk azonos méretű fürdők tapasztalatait is be tudjuk építeni a hétköznapi munkánkba. Különös tekintettel igaz ez mondjuk a vízminőségre, vagy akár a takarítás és a tisztítás technológiai lépéseire.
A program tisztújítással és az új belépők felvételével folytatódott. Kazincbarcika önkormányzata már korábban jelezte belépési szándékát a szervezetbe. Beke Tibort, a vízi komplexum igazgatóját hallják.
Magyar Fürdőszövetség az a fürdőket és úszodákat üzemeltető szakemberek szakmai szövetsége, és mint ilyen minden a szakmához tartozó jogszabállyal, szabályozással tisztában van, tehát gyakorlatilag azért fontos, hogy belépjünk ebbe a szövetségbe, hogy minden olyan információval, amivel ez a szakma kell, hogy rendelkezzen, ezt a barcikai szakemberek is megkapják. Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy készülünk egy strandfejlesztésre. Ez a strandfejlesztés nagyon sok olyan szakmai kérdést vet föl, amiben az itt kialakuló kapcsolatrendszerrel, szakmai kapcsolatokkal nagyon sok segítséget tudunk kapni a szövetségtől.
A közgyűlésen a szakmai szervezet új belépőjeként Kazincbarcika is bemutatkozott. A várost és a vízi komplexumot bemutató prezentációjában Szitka Péter polgármester ismertette, hogyan vált Kazincbarcika iparvárosból élményvárossá. Mint fogalmazott, a sport Kazincbarcikán közös nyelv, közösséget épít, városképet formál és jövőt rajzol. Ennek a gondolkodásnak lett az egyik legfontosabb eredménye a vízi komplexum megvalósítása is. A létesítmény új városi minőséget jelent. Sport, egészség, közösség és pihenés egy helyen. Egyszerre szolgálja a versenysportot, az utánpótlást, a családokat és a rekreációt. A város jelenleg egy olyan stratégia fejlesztésen dolgozik, amely minőségben, élményben és szemléletben is méltó folytatása lehet a vízi komplexumnak. Szitka Péter polgármestert hallják.
Volt egy nagyon elavult úszodánk, és mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy egy vízi komplexumot építünk, ami egy olyan attrakciója lesz a városnak, amelyet el tudunk akár ide is hozni önök elé. Aminek a különlegessége az, hogy a Bükk lába és maga a város találkozásánál van ez a gyönyörű komplexum, aminek gyakorlatilag most két üteme készen van, és ott a mellette lévő zöld felületen majd egy strandfejlesztés is az éven a tervezése elindul, és remélem azt, hogy majd az elkövetkezendő alkalommal magának ennek a strandfejlesztésnek és a megvalósulásának az eredményeiről is be tudunk számolni.
Két paddal és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Bájz Zoltán kancellárt hallják.
A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni, azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
A paddle és a padball pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei.
A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a páddel, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend, a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő, tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá, de itt épült két darab pádból pálya is, ami a láptenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótlás korú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!